Mindenkinek van olyan kedvenc filmje, ami hatással volt az életére. De vajon hogyan hatnak a filmek azokra az ismert emberekre, akik nap mint nap a nyilvánosság előtt élik az életüket? Mennyire befolyásolta egy-egy film a hivatásukat, a gondolkodásmódjukat, a közéleti szerepvállalásukat, és végül azt, hogy milyen ember vált belőlük. Én Zsótér Indi Dániel vagyok, ez pedig itt a Privát Vetítő, a szemérmetlenül lelkizős filmes podcast híres emberekkel. Kezdődik az első rész. Mai vendégünk Dolágsali Róbert, akivel hamarosan meg fogjuk beszélni az ő kedvenc filmjét. Ám előtte, hogy szoktuk, egy nagyon gyors önéletrajz csekket fogunk végrehajtani veled. Azon belül is engem legelsősorban egy-két a Lárpullárthoz képest lehet, hogy kevésbé rólad ismerhető tény érdekel majd. 66 éves vagy, ami azért így nekem, tudod, miért volt meglepő?
Na.
Mert hogy én a YouTube felvételek alapján, tudod, azt gondoltam, hogy a Dolágsali Róbert egy ilyen 30-as csávó.
Nem.
De nem is nézel ki egyébként 66-nak.
Köszönöm szépen.
De úgy érzed magad?
Ja, én éppen nemrég volt egy cikk, amiben feltették ezt a kérdést, hogy hány évesnek érzem magam, és mondtam, hogy 66-nak. Tehát mennyinek? Hát 66-nak. Hát annyi, amennyi vagyok. Ezzel semmi gond nincsen. Hát igyekszik az ember megtartani valamit abból, ami volt, aztán ha picit fiatalabbnak néz ki, akkor meg örül.
De akkor te örülsz, többet örülsz. Akkor...
Annyira sokan mondják, hogy én már egy idő óta kezdek örülni, és ez az idő, ez 20 éve tart.
Elsősorban úgy vagy számon tartva, mint a Lárpullár egyik alapítója, illetve frontembere, menedzsere, és gyakorlatilag a Lárpullár szókapcsolatból valamelyik néhány betű, ami nem állna össze amúgy a többi nélkül vélhetően, de... Van neked egy zenei munkásságod, amivel kapcsolatban szerintem érdemes végigmennünk pontról pontra, hogy hol mi történt. Én ezeket most kijegyzeteltem magamnak, és hogy jól értem, akkor neked a legelső zenei megnyilvánulásod az ilyen 76-77-ben, amikor az Omega felkért téged a turnéjára ilyen egyszemélyes előzenekarként, hogy történt meg maga a felkérés, hogy kerültél velük kapcsolatba, és ott mennyire voltál elájulva ettől az egésztől?
Hát ez úgy nézett ki, hogy 20 éves korom körül egy balatoni nyaraltatás egyik tanára voltam, és hát képesítés nélküli tanítóként tengettem akkor tájt az életemet, aztán később, amikor a képesítésemet megkaptam, tehát valóban tanár lettem, abban a pillanatban hagytam ott a tanári pályát, de nem azért, mert nem szerettem, hanem egyszerűen se időm, se energiám nem volt már rá. Na, és akkor, amikor én Balatonon üdültettem gyerekeket, akkor az egyik tanárnő azt mondta, hogy te figyelj, amikor hallgatta, hogy játszom a gyerekeknek, azt mondja, figyelj, olyan jó játszol, azt mondja, ne mutassalak be téged az Omega együttesnek. Hát mondtam, hogy dehogy mutass, hát miért mutatnál be? Nem igaz. Azt mondtam, hogy mikor, holnap, vagy már ma. És akkor fölhívta őket, és akkor konkrétan a Benkő Lacival sikerült aztán találkoznom a nyaraltatás után, és akkor a Laci az első alkalommal, amikor én kazettát vittem neki, akkor annyira lelkes volt, és annyira tetszett az, amit csinálok, hogy azt mondta, hogy nincs-e kedvem az Omegának szöveget írni. Szálom számra írtam dalszöveget.
Ez melyik három szám?
Na ez az. Hát most nehéz, azt hiszem a Gamma Police-ra, vagy a Gamma Police előtti, most nem tudom, ott ez a három szám, ez el tudnám dúdolni, de most hagyjuk.
Rajta vagy a lemezen?
Nem. Megírtam a szöveget, és mondta Laci, hogy abszolút jó kezek, csak hát az Omegának van egy világa. És én 20 éves csávó koromban nem foglalkoztam én ezzel, én dalokat írtam már akkor is, És hát én írtam 3 darab dolák szöveget, ami nem azt jelenti, hogy én humoros szövegeket írtam, akkor még ilyen...
Akkor még főleg nem,
hanem írtam 3 olyan dalt, amit én fontosnak tartottam. Az egyik dalszöveg Albert Schweitzerről szólt. Hát el tudod képzelni, mint az Omega Albert Schweitzerről énekel. Na mindegy, de az egyik az olyan misztikusabb volt, azt szerintem az még talán illett is volna, de valahogy ez nem jött össze. Aztán utána megtudtam, hogy ki írta meg azt a 3 szöveget később álnéven, és de ezt közzé is tették, de nem én leszek az, aki most ezt újra világgá hirdetem. Na mindegy, hát nagyon-nagyon, hogy mondjam, simogatja a lelkemet, hogy utánam meg, hát olyan értemben utánam, hogy időrendben utánam ki volt az, akit felkértek. De ez egy nagyon nagy visszajelzés volt, hogy rögtön, mondom, az első felvételek után azonnal szólt a Laci, és a legnagyobb elismerés az volt, hogy végigcsináltam velük egy turnét 1976-ban, és utána, amikor fájó lélekkel és könnyes szemekkel lejöttem a színpadról, és mentem vissza a Gancmávakba dolgozni, akkor utána csöngettek, és a Benkő Laci ott állt egyik késő esti 11 óra körüli időpontban, és azt mondta, hogy nincs-e kedvem elmenni az Omegának a téli sportcsarnokos rendezvényeire. Azóta is azt mondom, hogy ez életem legnagyobb, hogy is mondjam, sikerélménye volt, mert semmilyen háttérszelem nem volt, tehát semmi, nulla.
Kivéve ezt a tanárnőt, aki beajánlott.
Igen, hát olyan értelemben, aha, hogy jó, de itt, hogyha az első turnén, most gondolj benne, hasra ütök mondjuk 30 darab fellépés, az őszi turnén vagy 40 fellépés alatt én szarvashibákat követek el, ráadásul egyedül az Omega előtt akkor kilépni, hát úgy zárójelben elmondom, hogy nem az én ítéletem, de akkor gyakorlatilag mindenki azt mondogatta, hogy az Omega a legnépszerűbb akkor azokban az időkben. Valami eszméletlenül kemény koncerteket tartottak, sok 1000 emberrel, szóval nagyon kemény volt. És egy emberként kellett kimennem, nagyon nehéz volt, és ez volt a legnagyobb elismerés.
80-ban viszont kaptál egy díjat a Magyar Televízió Pulzus című zenei tehetségkutatóján. Ott már ezek a dolág dalok voltak azok, amiért te kaptad ezt a díjat?
Igen, ott...
Hiszen, csak azért kérdezem, mert itt még önálló lemez, az még nincsen, hiszen ez majd csak később lesz az első lemezed. Tehát szerintem ez külön érdekes, hogy te úgy kerültél be az Omegába, hogy tulajdonképpen hiába vannak saját dalai, te még nem jelentél meg korábban sehol.
Így van. Hát ott annyi volt, hogy volt egy verseny, meg volt hirdetve, valahol az 5. kerületben volt egy gimnázium, ahol meghallgattak különböző zenészeket. Én az egy gitáros énekes, tehát az egyszerűen one man band kategóriában indultam, és hát azt megnyertem, és akkor így kerültem be a Pulzusnak az adásába.
De akkor az nagy dolognak számított? Akkor...
Hát nagyon nagynak. Az egy nagyon nagy dolog volt, és aztán ott a Módos Péter, szegény, aki nemrég halt meg, és sokat köszönhetett neki a zenei szakma, hiszen rengeteg fiatalt felfedezett, és nagyon sok jó produkciót hozatott létre, és mutatott be. Ő aztán engem többször is berakott a Pulzus című műsorban, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik, aki elindított engem.
Aztán 82-ben járunk, ugrunk 2 évet, ahol megjelenik, vagy akkor jön létre ez az audiovizuális show, amit szintén ugye, ha jól tudom, egy magad hoztál létre, ami nagyon érdekes nekem, hogy 76-ban már az Omegának vagy az előzenekara egyedül, de 82-ben még mindig egyedül csinálsz ilyen show műsorokat. 83-ban jön az első kis lemez, ami az első per átköltenél névre hallgat. 84-ben Kont Zsuzsának a kísérő zenekarába játszol, és csak 85-ben alakul meg a DSR Band, ami nekem azért fura, mert hogy itt már akkor néhány évet te már aktívan zenélsz ezekben a körökben. Hogy lehet, hogy csak eddigre alakult meg ez a zenekar?
Hát most egy olyan viszonyítási pontot választottál ki a zenei életemből, ami, hát nézd, én nagyon, hát hogy is mondjam, erőteljesen önkritikus is vagyok, és nem csak kritikus. A kritikáimat megtartom a saját családi körömön és barátaim körében, tehát én nem szoktam kifelé mondogatni, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, de azt inkább, hogy mi tetszik, tehát azt szoktam. De itt az én dolgaimmal kapcsolatosan ez volt a semlegesebb történet. Tehát a DSR Band az gyakorlatilag egy nem igazán erős próbája annak, hogy élőben pár emberrel én megjelenek a színpadon. Az én világom mindig is az egyedüli megnyilvánulások voltak.
Zavarnak téged mások, vagy valahogy nem nincs meg az a színpadi kohézió egy.
Meg lett volna, csak én egy olyan csávó voltam, aki följöttem a fővárosba, és itt igazából nem volt olyan kapcsolódási lehetőségem. Lehet, hogy ha ügyesebb vagyok, vagy nyüzsgőbb vagyok, akkor lett volna, de valahogy úgy alakult, hogy az én kapcsolati rendszeremből hiányoztak azok az emberek, akikkel hát igazán nívósan tudtam volna létrehozni dolgokat, hát arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy ilyen felkaroló menedzser, vagy pedig egy kis anyagi háttér nem ártott volna. Tehát én mindig csak saját magam oldottam meg a dolgaimat. Ez az önálló show, ez a 20. századi barlangrajzok, csak ötletekből álltak össze, kezdve a különböző UV-fényekkel, amik előhoztak olyan ábrákat, amik addig láthatatlanok voltak mögöttem. Aztán akkor már használtam vetítést. Én nem tudom, hogy abban az időben volt-e koncerteken vetítés Magyarországon, én nem tudok róla. De nálam már a diafilmek és a Super 8-as filmek együttes használata az már abszolút zajlott 83-ban, és az egész műsor egy audiovizuális őrület volt.
De ennek akkor gondolom egy kicsit az is az oka, hogy te akkor lehet, hogy már ott sem csak zenészként tekintettél magadra?
Én, jó, hát akkor beszéljünk egyszerűen, csak mindig félek attól, hogyha, hát nagyon nem félek, csak tartok tőle, hogyha bizonyos szavakat kimondok, akkor hát ez mennyire el van szállva, de most már ennyi idősen nyugodtan kimondhatom, és ki is fogom mondani. Tehát magyarul az a teátrorock, amit nyugaton a Pink Floyd, vagy mit tudom én, hát csomó akkori előadó produkált és használt, azt én tulajdonképpen teljesen ösztönösen, hiszen abszolút nem volt rálátásom nyugati koncertekre, fogalmam nem volt, hogy ki mi.
Tehát nem az volt, hogy te láttad ezt valahol, és le akartad máshol.
Biztos, hogy valami eljutott hozzám, de én ezzel nem foglalkoztam. Mindig erőteljesen, mindig eléggé befele fordultam az alkotási folyamatoknál. Ez nem jelenti azt, hogy nem hatottak rám dolgok, mert például egy Roy Harper nevű zenész gitáros az nagyon hatott, de a lemezeivel, de gyakorlatilag, hogyha én egy nyugati országban éltem volna, az nagyon valószínű, hogy elég korán eléggé látványos és jó kis bulikat csináltam volna.
Egy barátommal konzultáltam, mielőtt veled leültem beszélni, aki mikor megtudta, hogy veled fog készülni egy podcast, akkor annyit mondott, hogy hát szerinte a Dolák Sarinak kellett volna a Cseh Tamás helyett uralnia a magyar közéletet akkoriban. Hízelege neked ez a kritika, vagy megnyilvánulás?
Azért nem hízeleg, mert nem lehet műfajokat összehasonlítani. Ráadásul a Cseh Tamás olyan zseniális előadói készséggel rendelkezett, és olyan zseniális szövegeket, Bereményi Géza a zseniális szövegeit közvetítette, ahogy mondtam, szuggesztív előadásmóddal, hogy azzal összehasonlíthatatlan egy olyan ember, akit, mit tudom én, ilyen picit folkos, picit rockos dolgokat ad elő, ez egy teljesen más hatásmechanizmus. Arról nem is beszélve, azt mondjuk ki bátran, és ne próbáljak itt megkerülni kérdéseket. Amikor a Cseh Tamás a szuper dolgait előadta, és a közönséget elkápráztatta, az én szuggesztivitásom a színpadon körülbelül egy egérnek a szuggesztivitás. Hát mondjuk annak is van. Tehát azért megjelenik egy egér a színpadon, sokan kiszaladnak. De magyarul alkalmatlan lettem volna
akkor. Kevésnek érezted magadat ahhoz, hogy...
Azért, mert nem volt senki mögöttem. Tehát ahhoz, hogy te, mint előadó szuggesztíven jelen légy, kellenek a háttérben dolgok. Például egy olyan családi háttér, ami azt biztosítja, hogy te szeretetben, nyugalomban felnőve naponta háromszor hallod, hogy te milyen jó vagy. Az, hogy valaki ott van melletted, akinek fél lábbal benn van a kapcsolatrendszere, a nem tudom hol, ezek mind hiányoztak. Én úgy jöttem föl Pestre, hogy az apám az meg volt halva, senkit nem ismertem, és a próbálkozásaimat szerényen próbáltam érvényesíteni, és hát sajnos ez nem vezetett eredményre.
Az, hogy a Lárpullárt elindult, az hozott akkor végül is egy fordulatot az életedben, csak egy másik irányba terelte mondjuk azt a zenei karriert, amint el akartál indulni?
Az nyilvánvaló, hogy a Lárpullár előadások az ismertségemet gyorsabbá tették, de meg vagyok róla győződve, hogyha a Lárpullár nem lett volna, és én zenéltem volna, akkor lassabban, de azért hallattam volna magamról. Akkorra már nem nagyon voltak ilyen önérvényesítő problémáim, akkorra már azért elég, hát 86-ban. Igen. Alakult a társulat, és azért az a pár év ott sok minden történt.
Hát pláne, hogy utána még 92-ben és 96-ban is még jelent meg két DSR band lemez.
DSR band lemez, csak kis lemezek
kis
jelentek
lemez,
meg.
Bocsás,
hát azoknak...
Sőt, az egyikért Emerton díjat és aranyzsiráfot is kaptatok.
Nem, az az önálló lemezem volt.
Az önálló lemezem
igen,
volt.
Az Őskor, illetve a Láthatatlan ég az, című lemez. Igen. Az egy önálló lemez volt. Az más kérdés, hogy az azon szereplő két zenész kollégám közül az egyik valóban a DSR bandnek a tagja volt, és ő volt Tamási László, aki billentyűzött hangszerelt, és a másik kollégám az a Kisvári Ferenc, aki azóta hát rengeteg zenekarban volt, a legnagyobbakkal játszott együtt. Na, hát velük csináltam ezt a lemezt, úgyhogy ez inkább a kvázi szóló időszakomnak volt egy szürlete.
Van egy idézet tőled, amit egy meg nem nevezett Blick nevű újságnak a live videójában mondtál, amiben én több kellemetlenséget éreztem.
Na.
Nem az idézettel kapcsolatban, az egész műsorral kapcsolatban. Azt mondtad, hogy szerintem a tudomány az, ami az embernek az egyedüli lehetősége arra, hogy a világot megismerje. Ezt mondtad a tudományról, és ugye te biológia rajz szakon végeztél, és ha jól számoltam ki, bár erre konkrét életrajzi adatot nem találtam, de te mindössze 3 évig tanítottál.
Így van. És általános iskolában.
Így van. Viszont az is elhangzott a részedről, hogy gondolkodtál egyébként tudományos pályában, hogy kutató legyél, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ezt, hogy végül nem ebbe az irányba mentél tovább, ezt megbántad-e valaha életedben?
Hát ez nagyon érdekes kérdés valóban, mert voltak olyan időszakok, amikor fájó szívvel gondoltam arra, hogy milyen szívesen merültem volna bele egy-két terület részletkérdéseibe, pláne manapság, amikor például a genetika ilyen fantasztikus eredményeket produkál. De végül is szerencsére eljutottam arra a pontra, és ez mondjuk a zenei előéletemet is helyre teszi, hogy ma már azt gondolom, hogy ez így volt jó, ahogy volt. Nem mondom azt, hogy bármilyen más útelágazásnál, ha balra megyek, vagy jobbra megyek, akkor nem lett volna jobb, lehet, de én abszolút elégedett vagyok azzal, ami történt. Nincs bennem az az érzés, hogy hibát követtem volna el. A tudomány számomra egy olyan csoda, amit a mai napig is egyrészt szórakozásra használok, másrészt pedig nap mint nap elámulok, hogy mire képes. És hogy ezt a mondatot miért mondtam? Azért, mert az elmúlt évszázadokban, ha egymás mellé tesszük azokat az érveket, tehát balra rakjuk a tudományt, jobbra bármit, most nem akarok megnevezni dolgokat, és mondjuk a tudomány mellé felsoroljuk azt a sok millió felfedezést, és azt a sok millió visszaigazolást, amire épül az egész világunk, tök mindegy, hogy jó ez a világ, vagy nem jó, az, hogy a tudománynak ebben mennyi szerepe van, hogy nem jó, én szerintem inkább az emberi tulajdonságoknak van szerepe ebben, nem a tudománynak.
Tehát a tudomány eredendően nem jó vagy rossz, hanem ez...
Hát a tudomány az lehetőséget nyújt arra, hogy ami ki van találva, azt jól használjuk fel. Az, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel visszaélnek, az nem a tudomány problémája, az az emberek problémája. Tehát ezeket az érveket, amikor elkezdik a tudományt szídni azért, mert így úgy atombomba meg, de bocsánat, tehát nem szóval a tudomány az nem egy élő lény, aki azt mondja, hogy na most jó, kiszúrok veletek. Nem, az az ember, aki hát nem úgy használja, hogy kell.
Mennyire húzott fel magadat azokon a hát hogy is mondjam, az áltudományokon, amik azért szerintem így főleg 2021-re, pláne mondjuk az elmúlt év koronavírus járványával kapcsolatban, hát elég nagy teret kihasítottak maguknak a valóságból. Ez felzaklat-e téged?
Hát csak azért, mert pontosan tudom, hogy minden tudománytalan dolog az visszaüt majd. És hát nem tudom, hogy pont az én életemben, biztos az enyémben is, meg a lányomnak az életében, meg a következő generációk életében vissza fog ütni. És zárójelben megjegyzem, hogy azok az érvek, amikor a tudományt azért marasztalják el, mert hogy mennyi tévedés van, meg hogy bizonyos emberek mennyire nyomnak bizonyos téziseket, és azok nem igazolódnak be, vagy hogy a tudomány nem tud megoldani dolgokat, ezek elhamarkodott, türelmetlen gondolatok. Picit többet kellene olvasni. Csak egy régi embert, mondok, egy csillagászt, Carl Sagannak pár könyvét kellene elolvasni, ahol ő kifejti nagyon szépen, hogy az sem a tudománynak a hibája, hogy valamit nem tud felfedezni, vagy esetleg valami sokáig tartja magát egy téves elképzelés. Viszont a tudomány az egyedüli, és most jön a legfontosabb mondat, amely ha akarja, hanem előbb-utóbb önjavít. Tehát én azt gondolom, hogy a világ megismerésének azért mégiscsak ez a terület az alapja a hibáival együtt.
A Naftalin Ernő ötlettára sorozat az erre reflektál?
Erre is.
Mert én erre most tudod, hogy újra néztem, nekem ez így most így óhatatlanul összekötöm a jelenünkkel, 20-30 évvel ezelőtti jeleneteket akár, ami akkor egy picit azt is jelenti, hogy ez nem egy annyira új jelenség ezek szerint.
Hát enyhén szólva, és hát ha a könyveimet megnézed, akkor gyakorlatilag a madáretető és az agyatlantis is tele van olyan jelenetekkel, írásokkal, rajzokkal, stb., amik a gondolkodásnak a fogyatékosságait, egy szóval a hülyeségeket próbálja hát górcső alá venni. Úgyhogy a figurák azok mindenképpen ezeknek a dolgoknak az abszurd bemutatása.
Ha jól szólom, akkor idén 35 éve működik a Lárpulár, és a mai napig aktív egyébként, tehát hogy talán ezt még zenekarok is ritkán mondhatják el magukról, igen, hogy ennyire sokáig. Igen. És hát ennyire termékenyen, mert azért egy-két évente kihoztok egy teljesen új előadást.
Így van.
Viszont van-e még poénkényszer a társulatban? Tehát nem érezted-e azt, vagy nem éreztétek-e? Azt nem tudom, melyik a megfelelő megfogalmazás, hogy jaj, elfáradtunk, jaj, megöregedtünk, jaj, ez lehet, hogy már nem is annyira mókás, mint lett volna 15-20 évvel ezelőtt. Tehát nyilván van az emberben, tudod, egy olyan, hogy csinál valami magasat, valami nagyon jót, akkor utána a következőnek legalább egy 10 centivel jobbnak kell lennie, de minimum ugyanolyan jónak.
Figyelj, én mások nevében nem tudok beszélni.
Akkor beszélj a saját nevedben.
Jó, nézd meg a Facebookomat, hogy minden héten miket rakok fel, és erre választ kapsz.
Okay.
Tehát, hogyha elmúlik a kreativitásom, akkor azt fogod érezni.
Tehát akkor nem is volt ilyen, hogy ez meg...
Maximum nem volt kedvünk. Tehát nem volt kedvünk ahhoz, hogy most nekilássunk egy új anyagot írni, mert szívesebben pihentünk volna. Ilyenek voltak. De én személy szerint inkább az a problémám, hogy már látom, hogy nem lesz elég időm arra, hogy a dolgaimat megcsináljam. Hozzáteszem, és ezt nagyon fontosnak tartom, mert két nap múlva kijön egy klip apák napjára, amit írtam.
Illetve az adás pillanatában már két hete elérhető lesz.
Így van.
Így a pontos.
Így van, így van. Hogy az például egy úgymond komoly témájú, érzelmes dal, és inkább az a problémám, hogy hát már kevés idő van ahhoz, hogy
azt a,
hát ez olyan mappák vannak a számítógépemben, hogy szomorúan, és hát úgy nagyon-nagyon belül könnyezve nézem, hogy de jó lett volna megcsinálni. Hát most csak annyi, hogy januárban döntöttem úgy, hogy egye fene egy nagyon régen dédelgetett ötletemet, nagyon most akkor nekilátok, és 4 hónap alatt megírtam egy regényt. Azt nem tudtam volna megírni, ha fellépek.
Aztán mindent.
Tehát nem a 4 hónap, az nem sok, vagy nem kevés, vagy nem tudom.
Hiszen csak ez már gondolom régóta azért tervben volt.
Igen, de nem csak ötletek voltak, tehát ez egy számomra komoly munka volt, mert most mondjuk, ami ősszel kijön egy könyv, ha nem lesz negyedik hullám, akkor az megint egy másik dolog lesz. Csak mondom, hogy inkább az úgy néz ki, hogy ránézek a számítógépemre, és akkor mondom, hogy most apa, cuka, fundak, most melyiket kezdjem el. Tehát én személy szerint egy másodpercig nem félek attól, hogy jaj, akkor most mit fogok csinálni. Semmit. Ha úgy gondolom, akkor írok dalokat, akár egy koncertet, már azzal nagyon adós vagyok, vagy mit tudom, írok egy újabb könyvet, vagy egy önálló eset, szóval tök mindegy. Én ettől nem féltem, és úgy tűnik, hogy nem is fogok.
Az is sok interjúban előjön, hogy a Lárpullárt, illetve te magad személyesen sem foglalkoztok kifejezetten, direkt módon politikával vagy közélettel, és nem is erről akarok igazából beszélni, hanem arról, hogy szerinted a humornak általában hol van a megítélésed szerint a legszélső határa? Mi az, amivel még lehet viccelni, amivel még érdemes, vagy amivel még szabad viccelni?
Hát ez több kérdést vet fel. Először is, hogy az évtizedek alatt észrevettem, hogy keményedik a humor. Ha megnézzünk régi humoristákat, köztük a Hofi Gézát is, azt veszük észre, hogy ahhoz képest, hogy ma mi megy, ahhoz képest eléggé finom és eléggé árnyalt, annak ellenére, hogy zseniális, elképesztő szlogenek kerültek ki az ő agyvelejéből, és az egész országot évtizedeken keresztül vezettek az igényes humor megkedvelése felé, de ezzel együtt érdekes megfigyelni, hogy a mai közönség sebességre is, és erre majd a filmeknél visszatérhetünk, sebesség szempontjából is, és a poénok keménysége szempontjából is, hát durvultak.
Ezt te sajnálod egyébként?
Igen. Feltette azt a kérdést, hogy mindennel lehet-e viccelni.
Igen.
Azt gondolom, hogy igen, de ahhoz egy olyan világ kellene, ami sokkal kiegyensúlyozottabb, ahol kevesebb a feszültség, és különböző szimbólumok nem ugrasztanak be valami fajta, hát hogy is mondjam, ilyen dogmát.
Nem lehet, hogy az van igazából, hogy azért lesz egyre szélsőségesebb a humor, mert a világ úgy általában egyre szélsőségesebbé válik.
Hát dehogy nem.
Tehát ez keményebb helyzetekre, keményebb humorra reagálunk.
Hát persze, abszolút, és mondom, az én elképzelésem szerint, vagy az én ízlésem szerint mindenen lehetne röhögni, és ennek egy Bergson nevű francia filozófus is a könyvében nagyon szép elemzését adta, hogy mi az, ami nevetni lehet, és Magyar az a lényege, hogy a szentimentalizmus a humor gyilkosa. A humor a rációnak szól, ahol félretesszük az érzéseket, és egyszerűen simán nevetünk a dolgokon. Tehát például van egy valaki, aki megy az utcán, megbotlik, elesik, kétféle reakció van. Sarkított a dolog, mert mondjuk ezt lehet támadni, ezt az elképzelést, de azért nagyon érdemes odafigyelni rá, tehát két reakció van, elesik, vagy az, hogy odaugrasz és segítesz, hogy jaj, mit tudnék segíteni, és a szíved bele sajdul, hogy neki hogy fájhat, a másik, hogy ezt félre rakod, és tulajdonképpen elkezdesz rögni azon, hogy milyen ügyetlen volt. Tulajdonképpen a humor az a rációnak szól, ott az emóciók ki vannak zárva. És ilyen meggondolás szerint nagyon nehéz humort csinálni egy olyan világban, ahol mindenre ugranak. Tudnám sorolni azokat a szavakat, amelyek azonnal bizonyos táborokat, bizonyos csoportokat...
Akkor én mondok pár ilyet helyetted, hogyha gondoltad, vagy összefoglalom, hogy azt gondolod, vagy ha jól értem, hogy túlságosan törekszünk a politikai korrektségre ahhoz, hogy közben a humorunkat meg ezzel párhuzamosan nem tudjuk megtartani? Vagy nem fér meg a kettőrmás mellett?
Az a világ, amelyik emocionálisan ilyen szinten egymásnak feszül, és különböző milyen elméletek, vagy nem tudom mik mellett felsorakozva utálja másikat, ott a humor visszaszorul, vagy pedig előre szalad, és nem törődve ezzel bátran nyomja magáét. Én nem azért nem humorizálok így, például politikai humorral nem azért nem foglalkozom, mert hát meg lennék rémülve, hogy akkor mit szól a másik fele az országnak, hanem azért azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy amióta én létezem, tehát most már kezdek elég régóta létezni, a régi rendszerben sem és semmilyen rendszerben én nem politizáltam, és nem most fogom elkezdeni.
Te mennyire tervezted meg az elmúlt, mondjuk pont az elmúlt 35-40 évedet?
Nem terveztem soha előre, én mindig azt terveztem, hogy az, ami akkor érdekelt éppen, azt megcsináljam. Ez volt a tervem, és lehetőségemhez képest jól csinálja meg.
A Privát Vetítőt a Spotify-tól a YouTube-ig minden fontos podcaster felületen megtalálod. Ha észrevételed vagy kérdésed van a műsorral kapcsolatban, írj üzenetet vagy kommentelj a Privát Vetítő Facebook oldalán.
Folytatjuk a Privát Vetítőt Dolássali Róberttel, és rátérünk a kedvenc filmjére, ami az 1973-as Madár Ijesztő című film, amit egy Jerry Schatzberg nevű rendező rendezett, Gene Hackman-nel és Al Pacino-val a főszerepben. Engedd meg, hogy gyorsan összefoglaljam a film tartalmi részét, hogy aztán tudjunk miről beszélgetni, hiszen minden adás spoileres. Max 6 évet töltött börtönben, kiszabadulván félretett pénzéből autómosót akar nyitni, de előtte Denverbe megy, hogy az egyetlen őt számon tartó embert, a nővérét, Coley-t meglátogassa.
Hugát.
Nővérét, hugát.
Igen.
Lion évekig járta a tengert és az országutakat, miután megszökött várandós barátnőjétől. Most pedig Detroitba igyekszik, hogy meglátogassa a gyermekét. Az országúton találkoznak egymással, majd a két kalandor együtt folytatja az útját, tervekkel teli, de bizonytalan jövő felé. Mély barátságuk mester és tanítvány viszonnyá válik, Lion pedig, aki apai énjét szeretné gyakorolni, Max személyében egy gondoskodó apafigurát kap az élettől. Az előző részben megemlítetted, hogy édesapád meghalt, és nem tudom ezt a filmet nem úgy értelmezni, mint ami valahogy mégiscsak az ő és a te kapcsolatotokról szól, vagy amiről szólhatott volna. Miért ezt a filmet hoztad?
Na hát itt a vége az egy nagyon jó gondolat volt, az eleje is jó volt, mert tényleg erről szól a film, úgyhogy, de a vége az egy nagyon jó megérzés volt. Gondolom, itt sokan elmondták már, hogyha sok vendéged volt a filmekkel kapcsolatosan, hogy nehezen tudtak válaszolni. Ez olyan közhely, mint amikor a zsűri azt mondja, hogy...
Mindenki hát, nagyon jó volt, de sajnos...
Hogy nehéz választani, igen, gondban van, a zsűri bajban van, stb. És hát én is azért voltam bajban, mert az életemre Nagyon sok film hatott erőteljesen, én nagy film néző voltam már ifjú koromban is, de azért nyúltam ehhez a filmhez, mert ez egy multifunkcionális film. Itt sok minden történik, ami az én életemhez kapcsolódik, és az egyik valóban az, amit te mondtál, sokkal később jöttem rá, hogy a Gene Hackman figurája az egy apa kép, hasonlít is az apám rá bizonyos értelemben, egy ugyanilyen szemüveges emberről beszélünk. Azért mondom, hogy ugyanilyen, mert apám is egy befelé forduló, egy eléggé introvertált, magának való pasas volt, és az Al Pacino az meg nekem egy testvérélmény. Van ilyen a zenében is, egy csávó, de ő például a színészek között ilyen. És nem csak azért, mert most megint lehet mondani, hogy milyen szerénytelen, tényleg nagyon sokan emlegettek engem vele együtt, olyan értelemben, hogy figyelj, múltkor láttalak, milyen filmben szerepelsz, te láttalak a plakáton. Ezt nem én találtam ki, és nem egy ember mondta az elmúlt évtizedekben, hanem sok. És egy idő múlva már azt mondtam, hogy gyerekek, tényleg? Hát akkor ez, hogy mondjam, én erre nagyon-nagyon büszke kell, hogy legyek. Inkább úgy fogalmaznék, hogy karakterben, fazonban az a világ. Tehát, és megnyilvánulásaiban, és egyáltalán én olvastam az önéletrajzát, illetve hát azt az interjú kötetet, amit azzal az emberrel készített, illetve az az ember készítette vele, aki a Brandóval is Marlon készített, Brandóval. Igen. Tehát nem akárkit engedett magához. Úgyhogy ő nekem nagyon-nagyon fontos valaki volt a filmjeivel együtt, és ez a két figura, ez valóban egy ilyen apa és testvér feeling nekem.
Amellett, hogy van a te értelmezésed, van egy én értelmezésem is, én azt véltem felfedezni a két figurával kapcsolatban, hogy mintha mind a kettőből lenne benned valami. Dacára annak, hogy te mondjuk pont a Max karakterét édesapáddal azonosítod, az Al Pacinót meg önmagaddal. Gondolok itt mondjuk ilyenekre, hogy lévén te humorista vagy, erre elég jól rímel az, hogy a Lion, aki a filmben az Al Pacino alakítja, ő mindent a humorral old meg, alapvetően egy ilyen gyermetek figura, aki kedves, és hogy a laza, de van benne egy belső frusztráció az apasággal kapcsolatban úgy egyáltalán. Neked egy nagyon fiatal kislányod van, 13-14 éves, ha jól tudom. Gondolom, ezek a frusztrációk akkor ismerősek lehettek, akár a filmből és az életedből. A másik oldal pedig az, hogy a Max, akit pedig a Gene Hackman alakít, egy magát határozottnak mutató fickó, aki közben mégis baromira befelé fordul, nagyon magányos, és vágyik arra, hogy körülötte szerető emberek legyenek, de azért távolságokat is megtart folyamatosan, és ami még nekem a legviccesebb párhuzam, hogy ő magát egy mindig szeretné nagyon férfiasnak mutatni. És ha csak arra gondolok, hogy van egy Vasmacsó című lárpullár dal, vagy akár a két legutóbbi videoklipes dalod, a King Kong,
igen,
és a másik,
Nélkülem a világ,
a Nélkülem a világban is ott fiatal lányok ott körülötted ugrabugrának. Nem tudok nem arra gondolni, hogy Dolásali Robert szereti magáról azt gondolni, hogy ő egy ilyen macsó csávó igazából. Ezt így van?
Akkor kezdjük el hátulról. Jó. Tehát ezzel a kérdés. Azt szeretném mondani, hogy ezek mind szerepek. Tehát a legnagyobb csávó, aki fönn van a színpadon, és tele van tetoválással, és ott üvölt, mint a dervis, nem biztos, hogy nem a felesége bodorítja be a haját. Mert én láttam ilyen csávókat koncert előtt, hogy ott tyütyükéztek, igen, akkor még ide húzzál egy izét, igen, és stb. Tehát magyarul ezek mind szerepek. Ezt én nagyon sokszor megtapasztaltam, mit tudom, én kimentem a színpadra annak idején, réges-régen, és akkor mit tudom, volt egy torzítós gitárom. Bocsánat, nem, volt egy torzítós pedálom. Bekapcsoltam, és semmi, csak megnéztem, hogy milyen hang van. Abban a pillanatban a közönség felelkezett, üvölt, hogy oh, yeah, yeah, stb. És hogyha én elkezdtem mondani ilyen dalokat csinálni, akkor ma úgy beszélgetnénk, hogy
hogy hát nem figyelj, és akkor az volt, amikor bejött három csaj.
Ezek mind szerepek. Valahol nagyon nevetek is rajta.
Na jó, de azért azt lehet, vagy én egy interjúban hallottam, ahogy te elismered kvázi, hogy te igenis sokat csajoztál annak.
De hát ennek semmi köze ehhez.
De hogy azt nem egy pózból tetted akkor a csajozást, ez azt jelenti.
Hát figyelj, az én életem, a magánéletem, az egy, hogy mondjam, ez egy fiatal srácnak a magánélete volt, aki élte a világát, hát azért nem véletlen, hogy később lett lányom, ezt most abban a cikkben le is írom, ami az apaságról írt cikkebben megjelent. Én hosszú évtizedeken keresztül el sem tudtam képzelni, hogy én lekötöm magam, és akkor a magánéletemet ilyen visszafogott fazonként képzelem el. De ezt általában sokan így gondolják, ezzel nincs is gond, hát jobb, ha az ember nem sok lánynak okoz problémát ezzel, de hát sajnos sok problémát okoznak a fiatal srácok ezzel a felfogással, aztán később úgy is megjön az eszük, vagy vélhetően megjön. De a Lárpulláron belül, és hát a Lárpulláron kívül is, mert én ezt például nem lárpulláros dalnak szántam, de aztán beleraktam a műsorba, mert miért ne, hogy mondjam, a King Kong, meg ezek dalok és szerepek. Én ezekkel röhögök. Tehát tulajdonképpen nincs ez komolyan véve, egyszerűen a mondandója már egyértelmű, sőt, tehát a Vasmacsónak a szövegében benne van, hogy gyakorlatilag egy óvodáskori sérelmét olvassa rá az óvónéni fejére, és beígéri neki, hogy leüti, vagy nem tudom, hát ez mind infantilis magatartás, de hát ez nem függ össze, érted? Tehát attól, hogy valakinek 700 tetoválása van, az nem jelenti azt, hogy bölcs is. Legfeljebb sok mindenen átmegy, amin más nem, de az a más, egy civil ember, az meg átmegy sok minden olyan dolgon, amit például ő nem bírt volna elviselni. Teljesen egymástól független életpályákon meg lehet élni ugyanazokat a komoly tapasztalatokat, a lényeg az, hogy hova jutsz. Egyfajta bölcsességhez juss el, ami azt jelenti, hogy képes vagy egyfajta derűvel ránézni a dolgokra.
Viszont akkor kanyarodjunk rá a Lion-ra, hogy miért gondolhatom azt, hogy azzal is tudlak azonosítani. Itt felírtam magamnak 4 pontot. Az egyik az, hogy fontos, hogy férfiasnak lássák, de akkor erről most megállapítottuk, hogy ez egy szerep.
A biznisz az erre épül, hogy XY eljátsza azokat a dalokat, amik olyan állati kemények, a másik pedig állati lágy dolgokat játszik, ott meg egymás vállán sírnak. A lényeg az, hogy mindegyiknek értéke van, ezt hívják gázsinak.
Folytatom akkor a felsorolást. Itt korábban beszélgettünk a tervekről, meg a tervezésről, és hát szerintem az egyébként a Max-re, meg a Lion-ra is igaz, hogy tehát, hogy nincsenek olyan különösebben nagy terveik, illetve hát ami a legfontosabb, ugye így fogalmaztál egyszer egy interjúban, hogy egy éjszaka alatt nőttél fel, ez volt az éjszaka, amikor édesapád meghalt, és ezzel kapcsolatban térnék akkor rá arra, hogy ez a Gene Hackmannek ez a Max figurája, akit te az apáddal azonosítasz. Milyen férfinak látod te a Gene Hackman által megjelenített Max-et, és milyen férfiként emlékszel vissza édesapádra?
Annyi az óriási különbség, hogy a Gene Hackman által megszemélyesített Max, az nem egy okos figura. Ez egy elég egyszerű pasi, aki eléggé szorosan kapaszkodik abba az elképzelésébe, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy az elmúlt 6 vagy 9 évben, amíg ő le volt csukva, ez nem derült ki, mert hol 6 évről beszélnek, hol 9-ről, úgy emlékszem. Szóval, hogy amit tervezett, és amikor fölmerült a kérdés, amikor mondtam neki a Lion, az Al Pacino, hogy miért nem maradnak a húgának a városába, Denverben, mert ott is lehet nyitni. Hát azért, mert ő úgy határozta el, hogy Pittsburghbe megy.
Mert fafejű.
Semmi, tehát mert ott van a pénz, vagy mit tudom én, szóval teljesen.
Igen, azt az a hivatkozás, hogy ott oda van letébe a pénz.
Igen,
a bankba.
Jó, de hát ez nonsense.
Amiről én például végig azt gondoltam, hogy szerintem ez a pénz nem is létezik igazából.
Még az is lehet.
Még az is lehet.
És hogy mondjam, szóval itt van egy óriási különbség, mert apám az egy nagyon-nagyon értelmes, tehetséges mérnök ember volt, de ez a befelé fordulás, ez a belső, mély, komoly, konfrontatív lélek, ami benne volt, ami állandóan ottan gyúrta nap, mint nap tele feszültséggel, ez nagyon-nagyon jellemző volt apámra.
Ebből mennyi ragadt rád át szerinted?
Sok. Tehát szoktam mondani, hogy eléggé ellentétes dolgokból vagyok összefaragva, mert egyrésztről a közéleti dolgaim nyugodtak, és azt kiegyensúlyozottak, és ezt, ha visszanézed, akkor alá is húzhatod. De belül azért keményen megélem a dolgokat, és tudok indulatos lenni úgymond ugyanúgy, ahogy a Heckman. Annyi különbséggel, hogy én nem szeretem a közönséget terhelni az én saját problémáimmal. Tehát, hogyha bennem valami feszültség keletkezik valamivel kapcsolatosan, akkor tisztelem annyira a közönségemet, hogy nem képzelem, hogy ők a pszichiátereim, sem a gyóntató papom. Ezt szoktam észrevenni, hogy általában interjúhelyzetekben, valamint a Facebookon az emberek folyamatosan visszajelzéseket várnak arra, hogy orvosolni tudja a problémáit. Én szerintem ezek magánügyek. Tehát ha nekem problémám van, akkor azért van a családi hátterem, azért vannak a barátaim, vagy azért vagyok én, vagy nem tudom, ismerőseim, hogy ezt valahogy megoldjam. A közönség felé illik azt mutatni, ami pozitív, ami őket építi, és nem energiát elvenni tőlük.
De nem gondolod, hogy ők egyébként kíváncsiak lennének arra, hogy milyen a Dolágsali Róbertben lakó pici Dolágsali Róbert?
Hát, hogy ők mit gondolnak, azt én nem tudom, de hát...
Én gondolom, hogy ők erre kíváncsiak, azért
nem kérdezem. Baj, hát az ő dolguk, de én nem erre jöttem, erre a világra. Hogyha ezt a műfajt választottam, mert mondjuk taníthatnék is, és még sok mindent csinálhatnék, ha ezt a műfajt választottam, akkor el kell döntenem, hogy mi az, amiért én csinálom ezt. Hát nem ezért.
Lionel, aki mindent humorral old meg, szemben Max-el, aki többnyire az erőszaknak az eszközével, vagy a fenyegetés eszközével oldja meg a problémáit, szerintem a legjobban a kettejük között lévő különbséget az a bizonyos idézet adja, ami a film címét is, ez a madárjesztő, és ezt most fel fogom olvasni, mert ehhez kapcsolódóan lesz néhány kérdésem. Úgy is le lehet szerelni az embereket, ha megnevetteted őket. Te, Max, ismered a madárjesztő meséjét? Gondolod, hogy a madarak félnek tőle? Nem. Egyáltalán nem félnek tőle. Nevetnek rajta. Bizony, hogy nevetnek rajta. Nézd, a farmer kirak egy madárjesztőt, igaz? Mókás képült, mókás kalappal. Ahogy a madarak meglátják, kitör belülük a nevetés. Kiröhögik a belüket. Majd azt mondják az öreg James Farmer, derék fickó, megnevetteted bennünket, ezért békén hagyjuk. Én képzeld el, hogy nem értettem ezt a monológot a film elején, és egy bizonyos jelenet van, ahol ez nagyon egyértelművé válik, hogy ez miről szól.
Mikor vetközött?
Mikor vetkőzik a Max a kocsmában, és egy bunyót úgy kerülnek el, így úgy van. Kerül el, hogy megnevetteti azt, aki előtte meg akarja verni. Amikor elveszítetted az édesapádat, akkor neked már az életedben, vagy úgy általában a személyiségedben már benne volt ez a ma ismert humoros Dolágsali Róbert, és azért kérdezem ezt, hogy téged akár azon a traumán, vagy akár későbbi traumáidon a humor át tudott-e segíteni valaha?
Én arról tudok beszámolni, hogy jó pár éve, hát most ezt nem tudom, 10-15 éve körülbelül találkoztam egyszer az általános iskolás osztálytársaimmal, az zalaegerszegi osztálytársaimmal, akikkel együtt felsőbe jártam, és az akkori osztályfőnökömmel. És azt mondták nekem, hogy akkor még apám élt, hogy én röhögtettem őket, és hogy sokszor őket büntették meg, mert egy karikatúrával, rajzzal, vagy valami hülye poénnal, vagy mit tudom én, hangutánzással, vagy valamivel, addig-addig piszkáltam őket, amíg ők fölröhögtek, és akkor őket büntették meg. És ebből arra következtetek, hogy ez a bohóckodás, ez jelen volt.
Tehát ez mindig ott, mindig jelen volt.
Úgy tűnik, úgy tűnik utólag, igen.
De mondjuk már a felnőtt életedben nem tudsz felidézni esetleg olyat, amikor tudod, hogy valami nagyon rossz dolog történik, de te a humor segítségével...
Dehogy nem, dehogy nem. Sok-sok-sok helyzet volt.
Tudnál mondani egy példát?
Hát mit tudom én, mondjuk egy, mit tudom én, valami hülyeséget csináltam, és akkor a bovorján megszólalt, hogy de az nem is úgy volt, hanem bejött az oroszlán, stb. Tehát, hogy megpróbáltam egy hülyeséget, mondjuk nem egy borzasztó kemény dolgot, hanem valami olyan hülyeséget, ami bosszantó volt, azt megpróbáltam ilyen módon megoldani.
Ez nem egy kicsit a kifarolás a helyzetből?
Dehogy nem.
Mert hogy a Lionel-nél viszont nem így tűnik, nekem legalábbis a filmben.
De, de, biztos, hogy sokszor, az ember sokszor, hogy mondjam, a könnyebbik végét fogja meg a megoldásoknak. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy én mennyire voltam etikus életem során, nagyon sokszor nem voltam. És most olvastam a Phil Collins könyvét, önmagáról, és azon kívül, hogy a zenéjét mindig is nagyra tartottam, és a produkcióit lélekben magamhoz szorítottam, mert úgy ritkán olvasok olyanokat, hogy valaki vagány módon kiosztja saját magát, és meri azt mondani, hogy én itt milyen barom voltam. Én azt tartom helyesnek, és ezzel semmi gondom nincs. Egyébként, amit itt felolvastál, azzal kapcsolatosan annyit megjegyeznék, hogy a madár etetőnek valóban, bocsánat, tudtam, hogy el fogom szúrni, és előre el akartam mondani, hogy ennek a könyvnek annyiszor szaladt ki a számon a címe, hogy tuti, hogy egyszer el fogom szúrni. Tehát a madár ijesztő, mint szimbolikus gerince ennek a filmnek. Ez nagyon-nagyon fontos mondani való volt a számomra már akkor. Azt mondja, hogy 65, hát nem tudom, 73-as a film, úgy emlékszem.
Meg fogom mondani.
Azt hiszem 73-as.
Pontosan 73-as.
Jó, hát akkor 20 éves voltam, de akkor már éreztem ennek a szimbolikáját, hogy mennyire közel van hozzám. Mert mondom, sokszor csípőből és azonnal, spontán, keményen oldottam meg a sérelmeket vagy gondokat, de ez nem jó.
Sértődős vagy?
Hogyha komoly a dolog.
Tehát, hogyha azt mondom, hogy hülyén néz ki a hajad, az
ja, nem. Amikor azt érzem egy emberen,
hogy amúgy
nem,
jó a hajad.
Hogy, ja, ha azt érzem egy emberen, hogy éveken, évtizedeken keresztül nem változik. Ha ugyanaz megy, ha látom a hiányát annak, hogy ő fejlődni akar legalább, és ha ugyanazokat a galátságokat követi el, nem mondanám sértődékenységnek, hanem inkább azt mondanám, hogy elengedtem magamban. Tehát már nem hiszek neki. Tehát vannak olyan emberek, akikkel kapcsolatosan, akikkel én tartom a kapcsolatot, semmi gond nincs, de belőlem a bizalom, ahogy mondjam, az teljes mértékben eltűnik. Inkább így fogalmaznám ezt meg.
Beszéltünk az apasságról, a férfi képekről. Honnan tudtad, hogy kell apának lenni, hogyha neked nem volt klasszikus értelembe vett apaképed, illetve ha volt, akkor ki volt az?
Hát ez egy nagyon komoly kérdés, és pontos kérdés, mert valóban ezek nagyon megnehezítik az embernek a saját apa szerepét. Szóval az a helyzet, hogy tényleg sokáig volt egy olyan érzés, hogy nem tudok én ezzel foglalkozni, és láttam azoknak a barátaimnak a szenvedését, akik millió más helyen lettek volna ahelyett, hogy a gyerekükkel foglalkoztak volna, és itt tényleg lehetne sorolni a világhírű zenészeknek az önvallomásait, könyveit, stb. Valahogy ezt ösztönösen éreztem, hogy ezt nem kéne csinálni. És én ezt valahogy, hát nem tudom, szerintem azért ebbe van egyfajta felelősségérzet, hogy én elutasítottam mindenféle gyerekes ábrándokat. Tehát nem voltam hajlandó belemenni ebbe a helyzetbe, hogy jó, van egy gyerekem, oké, de én nem megyek haza, de én nem foglalkozom vele, egy sérült gyerek föl fog nőni, és majd valamikor, 30 éves korában majd elbeszélgetek vele, hogy bocs. Ez nem. Tehát ettől én nagyon-nagyon ideges voltam, és attól is, hogy milyen módon bántak ezek az emberek a gyerekeikkel, hogy milyen durvák voltak velük, stb. Na, úgyhogy én tényleg teljesen ebből a történetből kimaradtam. Az előtt, ami előtt gyerekem lett, sok állatom volt. Most is van egy-kettő. De ott volt egy nagyon érdekes történet, hogy pont a kislányom születése előtti hónapokban kellett elbúcsúznom az egyik cicámtól. És én ott nagyon kétségbe estem, szóval az nagyon mélyen érintett. Én ott sírtam keményen, és ott egy barátom, egy lány átölelt, aki elkísért engem oda. A feleségem nem tudott eljönni, mert annyira ki volt készülve. És akkor egy közös barátunk eljött velem, és az az illető tündéri volt, átkarolt, és azt mondta, hogy ide figyelj, ez a cica volt az, aki előkészítette a te lányodat, és milyen érdekes ez tényleg, ahogy látja az ember, ahogy ilyen kérdéseket, pláne ennél sokkal komolyabb kérdéseket mond el az ember a kamerák előtt, vagy a mikrofonok előtt, és tényleg az segít ahhoz, hogy nagyon keményen átéld. Tehát most bennem egy elég kemény folyamat indult el, de próbálom pityergés nélkül ezt megúszni.
Ha pityeregsz, az sem baj.
Tudom, de hát az nem, mégis az olyan hülyén veszi ki magát. Szóval, és akkor átkorolt, és azt mondta, hogy figyelj, azt mondja, egy olyan fantasztikus kaland kezdődik, ez egy akkora nagyon nagy dolog, és ez a cica, hogy köszönt meg neki, hogy
hozzak esetleg egy zsepit vagy vizet?
Á, nem kell. Okay. Én ezt az érzést az egyik, van egy kutyás könyvem, én vagyok a kedvenc állatom, és ott van egy vers, ami a vége felé, ami ezt leírja. Ez egy nagyon komoly, katartikus pillanat volt, és hogy én nagyon szeretem a dögeimet. És képzeld el, hogy akkor én szóval kaptam egy olyan instrukciót, hogy figyelj, te nem tudod, milyen egy gyerek, de hát ő előkészítette neked a talajt, hogy pláne egy cica, aki úgy működik, ahogy működik. Tehát te nem fogod azt mondani, hogy csináld ezt vagy azt, mert ő nem fogja csinálni. És innentől sokkal könnyebb lesz. Ez az egyik. A másik pedig ne felejtjük el, hogy én évekig tanítottam, és amit nagyon ne felejtsünk el, évtizedekig gyerekműsorokat csináltam. Nem az volt a gondom, hogy én nem tudom, hogy mit csináljak, hogy hogyan legyek apa, hanem tudtam, hogy nincs erre időm. Én azt tudtam, hogy legalább annyira hülye vagyok, mint egy egyéves vizslakölyök, vagy egy három éves kis nyuszi gyerek, az hülye, az nagyon idézőjelben, akivel lehet hülyéskedni, marháskodni, tehát minthogyha kvázi én is az ő kis barátja lennék. Tehát ez nem volt kérdés. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas kérdés volt.
Akkor már csak egy rövid értelmező kérdés a magam számára, hogy ha jól értem, akkor nem volt egy ilyen férfi mintakép neked a felnövésed során, hanem saját magadnak kellett lenni ennek a férfinak, és rájönni, hogy ki ez a férfi valójában.
Így van. Ez pontosan így van. De mondom, annyira körbe jártam én már ezt a dolgot, hát a millió gyerekműsorom, a fönt hülyéskedtem a színpadon gyerekekkel, stb. Ott volt a Boborján figurám, aki hát egy kutya és egy kisgyereknek a keverékéből került elő. Szóval én abszolút ismertem ezt a nyelvezetet, és talán a felelőssége volt az, ahol sok mindent kellett tanulnom.
Úgy érzed, hogy hiányzott volna egy apakép? Egy kép vagy apakép?
Persze, de nem is emiatt, hanem a pályámon.
Abban a segítség vagy a támogatás? Hát
azok a beszélgetések hiányoztak, amik elkezdődtek 10 éves koromban már. Tehát apámmal csillagokról, űrhajózásról, az élővilágról, stb. Beszélgettünk, nem is akármilyen szinten, hát ott együtt hallgattuk Amerika hangját, meg Szabad Európát, a különböző űrhajós történetek akkor már elkezdődtek, ő 67-ben halt meg. 69-ben szálltak le a Holdra, tehát ő már arról beszélt, hogy milyen lesz a Holdra szállás. Tehát rengeteg, ő mérnök ember volt, tehát természettudományok és egyetemtudományok irányába nagyon elkötelezett volt, tehát azért én nagyon komoly alapokat kaptam, nem beszélve arról, hogy gitározott, elképesztő színvonalon festett és rajzolt, és folytathatnám. Tehát magyar művészetekhez és a tudományokhoz komolyan kapcsolódott, úgyhogy én olyan alapokat kaptam, hogy ilyen értelemben óriási hiány zuhant be az én aurámba, és azt se tudtam, hogy hova kapjak és hova kapaszkodjak, mert nekem apám egy ilyen istenkép volt.
Utolsó kérdés, hogy kinek ajánlanád ezt a filmet, a Madárijesztőt, milyen embereknek?
Akik el tudják viselni, hogy ez a film egészen más ritmusú, ez egy lassú ritmusú, szépen lassan kifejlődő események, epizódok összekapcsolódása. Semmi köze nincs ahhoz a pif-puf, dir-dur, hihetetlen, hangos és nem tudom milyen effektusok használatához, hanem egy lassan, szépen lassan kialakuló tragikus történet, és akik nem látták ezt a filmet, és szeretnének a régiek közül két zsenit látni, hogy hogyan oldották meg színészileg ennek a két csavargónak a történetét, nem fognak csalódni. Hogy ma akkora hatással lesz-e rájuk, mint rám annak idején, nem hiszem, mert ma már egészen más trendek vezetnek, de egy biztos, hogy legalábbis az én életemben ez egy alapmű lesz, és azért örülök, mert én azt hittem, hogy ez kapott valamilyen...
Kapott egy Cannes-i
igen, de Oscart nem kapott.
Oscart nem kapott.
Hála az Atya Úristennek, igazolva azt, hogy engem az ilyen díjak soha nem befolyásoltak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a privát vetítőben. Dolássali Robertet hallhattátok az elmúlt percekben, és engem Zsotilindi Dánielt. Sziasztok!
Én is köszönöm, sziasztok!
Ha legközelebb is szeretnél lelkizni velem és vendégeimmel filmekről és róluk, akkor kövessd a podcastot Facebookon és Spotify-on, és ne felejts el feliratkozni a műsor YouTube csatornájára sem. Ha támogatnád az adást, megteheted a privát vetítő Patreon oldalán egy hallgatói mozi egyárából. A műsor segédszerkesztője Urbán Csilla. A technikai producer Szegedi Márton. A felvétel a Rakpa stúdióban készül. Filmezni, aztán lelkizni, jó dolog. Tartsatok velünk legközelebb is!